Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Az Ortodox Egyház bizánci forrás előadás sorozatunkat hallják. E műsor szerkesztője és vezetője Varga Márta, a Budapest 5. kerület Petőfi téri Nagyboldogasszony Székesegyház világi gondnoka. Szeretettel köszöntöm a Nagyboldogasszony Székesegyház vezető papját, Magyar István protojerei atyát, aki a műsor immár jól ismert lelki vezetője. Adáson kezdetén hallhatták Krisztus dicsőséges mennybe menetelének ünnepi tropáriónját, kondákiónját és a magasztalást egyházi szláv nyelven.
Mennybe mentél dicsőséggel, Krisztus Istenünk, megörvendeztetvén tanítványaidat a Szent Lélek ígéretével, bizonyságot nyertek azok a te áldásod által, hogy te vagy Istennek fia, a világnak megváltója. Betöltvén a rólunk való gondviselést és a földieket az égiekkel egyesítvén, mennybe mentél dicsőséggel, Krisztus Istenünk, el nem válva egyiktől sem, hanem távozás nélkül köztünk maradva, és így kiáltva azokhoz, kik szeretnek téged, én vagyok ti véletek, és senki ellenetek.
Egyházunk a Pentekosztárion időszakában van. Ez a húsvét és a pünköst közötti időszakot jelenti. A múlt hét csütörtökén, Krisztus feltámadása utáni 40. napon Krisztus mennybe menetelét ünnepelte az Ortodox Egyház. E hétvégén mind a keleti, mind a nyugati egyház egy időben tartja a pünkösdöt. Bevezetőként hallgassunk meg néhány gondolatot a húsvét és a pünköst közötti időszakról. Mi történt húsvét után?
Azon a húsvéti vasárnapon, amelynek hajnalán Krisztus feltámadásával egy merőben új világrend vette kezdetét, az események olyan sűrűn követték egymást, hogy az evangéliumok alapján is csak nehezen tekinthetők át. Miután a kenetvivő asszonyok üresen találták Jézus sírját, majd Péter és János is a feltámadt mester megjelent a Magdalai Máriának, s azután az Emmaus felé bandukoló két tanítványának, Kleofásnak és egy másiknak, aki az utókor számára névtelen maradt, s végül 10 apostolának. Azért csak 10-nek, mert a Judás kiválása után megmaradt 11-ből is Tamás éppen hiányzott, és így csak a 8 nap után történt az ő emlékezetes találkozása a feltámadt Úrral. Krisztus további megjelenéseinek sorrendjét sem könnyű követni, mivel az evangélisták szinte egymás szavába vágva beszélnek róluk. Legjelentősebb talán, ha ezeket a találkozásokat egyáltalán lehet és szabad rangsorolni, az, amely a Tibériás tengerénél történt, mert az akkori bőséges halfogás volt az egyetlen csoda, amelyet Jézus a feltámadása után cselekedett, és mert akkor fogadta vissza apostolának az őt háromszor megtagadó Pétert, háromszor megkérdezve őt, szeretsz-e engem? De nem csak ezek voltak a feltámadt úr megjelenései tanítványainak. Az apostolok cselekedeteiben utalást találunk arra, hogy Krisztus szenvedése után sok bizonyítékkal mutatta meg nekik, hogy ő él. Amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országának dolgairól. Pál apostol arról is tud, hogy a feltámadás után Krisztus megjelent Kéfásnak, vagyis Péternek, majd a 12-nek, azután megjelent egyszerre több mint 500 testvérnek, majd Jakabnak és valamennyi apostolnak együtt, s végül már a mennybe menetelés pünkösd után neki is, Saul Pálnak a damaszkuszi úton. A Péternek történt megjelenéséről az evangélisták közül csak Lukács tesz említést. Az írásmagyarázók ezt a külön találkozást annak jeléül fogják fel, hogy Jézus már akkor, feltámadása napján elfogadta Péter bűnbánatát nagypénteki megtagadásáért. 40 napra volt szükség ahhoz, hogy a tanítványok a feltámadt úr bátorító személyes jelenléte és tanítása által teljesen magukhoz térjenek a golgotai megrázkódtatás után, megerősödjenek a feltámadás hitében, és felkészüljenek a megígért Szentlélek befogadására. Ezután következett az apostolok elküldése szerte az egész világba, hogy hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek. S így tegyenek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Egyelőre azonban még várniok kellett, hogy előbb felruháztassanak a Szentlélek erejével. Miután Jézus mindezeket meghagyta nekik, felment a mennyekbe. Így azután a tanítványok Jézus mennybe menetele után már nagy örömmel tértek vissza Jeruzsálembe, ott mindig a templomban voltak, és áldották az Istent. De a templomon kívül is mindenkor együtt voltak, a felső szobában, és egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Már ekkor kezdett kialakulni a magja az első jeruzsálemi keresztény közösségnek is, hiszen mintegy 120 főnyi sokaság jelenlétében vetettek sorsot a tanítványok József és Mátyás között, melyikük lépjen az elbukott Judás megüresedett helyébe, ki legyen a hiányzó 12. apostol. És a sors Mátyásra esett. A tanítványok közül senkinek sem volt olyan tekintélye, hatalma, vagy bátorsága, hogy egyedül vállalkozzék az új apostoltárs kiválasztására. Sőt, a 11 tanítvány együttesen sem merészkedett erre. Őket valamennyiüket a Mester hívta el, a sorshúzásban is az ő akaratának bizonyságát látták. Az imádságon és a 12. apostoli poszt betöltésén kívül az írás nem említi, hogy Jézus tanítványai a Szentlélek várásának 10 napja alatt mást tettek volna. De nem is tehettek egyebet. A Mester meghagyta nekik, a Jeruzsálemben várják meg a Szentlélek eljövetelét, aki által felruháztatnak erővel. Ezt a mennyei erőt kellett megvárniok, anélkül, hogy tudták volna, mikor tölti el őket. Nélküle nem indulhattak el küldetésük betöltésére. Emberfeletti feladat lett volna egyedül, mesterük erőt és biztonságot adó testi jelenléte nélkül nekivágni a világnak az evangélium hirdetésére. A megígért mennyei erő elnyerése nélkül alig ha vállalkoztak volna rá. Mérhetetlen nagy csodának kellett történnie, hogy erre alkalmassá tegye őket, akik mesterük elfogatásakor mind elhagyták őt és elfutottak. S ez a csoda bekövetkezett pünkösd ünnepén, 10 nappal Krisztus mennybe menetele után, a Szentlélek alászállott és eltöltötte Jézus gyarló és esendő tanítványait mennyei erővel, lánglelkű és lángszavú apostolokká avatta őket. Péter, aki nagypéntek éjszakáján még letagadta, hogy valaha is ismerte ezt az embert, kiáll a nagy nyilvánosság elé, és hirdeti a keresztre feszített és feltámadt Krisztust. És ott vannak mellette, mint bizonyságtevők a társai is mind, akik még pár héttel azelőtt nem csak szétfutottak, hanem a kenetvivő asszonyok híradását is Krisztus feltámadásáról üres fecsegésnek vélték, és nem hitték el. Bizonyságtételük nyomán 3000-en térnek meg, és keresztelkednek meg Jeruzsálemben, s ezzel egy nap alatt létrejön az első keresztény egyházközség, melyhez hasonlóak az apostolok ige hirdetése nyomán egymás után keletkeznek szerte az egész világban. A Szentlélek cselekedte ezt, akinek elküldését Jézus először a titkos vacsorán ígérte meg tanítványainak. A vigasztaló, az igazságnak lelke, aki az atyától ered, és akit a fiú nevében küldött el hozzájuk az atya, hogy eszükbe juttasson mindent, amit Jézus mondott nekik, s így elvezesse őket a teljes igazságra. Soha nem tapasztalt, csodálatos esemény sorozatnak volt tanúja a világ azokban a napokban, amelyek a golgotai áldozattól és Krisztus feltámadásától a Szentlélek eljöveteléig teltek el. Azok a napok áthidalták az egész üdv történetet, az első emberpár bűnbeesésétől, a világnak a bűntől való megváltásáig, s a háromságos Isten teljes megnyilatkozásáig, megvilágítva az utat, a végső cél, a mennyek országa, az új ég és új föld felé. Szent Egyházunk mélységesen, egész lelkületével átérzi és hirdeti ennek a csodálatos időszaknak a jelentőségét. Imádságai, himnuszai a feltámadás örömét sugározzák, papjai még a temetéseken is tündöklő fehérbe öltöznek. A liturgia, az imádság, a bűnbánat legáhítatosabb pillanataiban is az egész ortodox egyház mellőzi ezekben a hetekben a térdeplést, a leborulást, jelezve minden bánat és gyötrelem legyőzését, száműzését, s az élet, a boldogság végső győzelmét a világban. Ezzel a lelkülettel fogadjuk mi, ortodox keresztények, a pünkös szent ünnepét, így várjuk a Szentlélek eljövetelét, aki azért jön el, hogy mi bennünk, mint az ő templomában lakozzék, s így mindig a Teremtő Atya és a megváltó fiú közvetlen közelében maradhassunk. A húsvét és a pünkösd közötti időszak az egyházi év legszebb és legfölemelőbb periódusa, amelynek melegét, mélységes teológiai és erkölcsi tartalmát maguktól az apostoloktól örököltük. Tartsuk meg, óvjuk meg ezt a drága örökségünket, és adjuk tovább az utánunk jövő nemzedékeknek is.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφος τους αλλής αναδείξας, καταπέψας αυτής το Πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξα σοι.
Αδόθωτε Χριστούς Ιησούνε, οκείο βοράς ο κατβούλτσε κοιτέτε, λεκύπηρε αγιο. Thank you. megragadtad a föld kereksége. Embereket szerető, dicsőség néked.
A kedves hallgatók a Pünkösdi Tropáriont hallották görög és magyar nyelven. Ezek után térjünk vissza a múltkori műsorunkban megkezdett orosz egyház történelmi kialakulásának folytatásához. Az orosz egyház történeti kérdéseket az 1400-as évek végén lejátszódó történelmi eseményekkel zártuk. Harmadik Iván moszkvai nagyfejedelem az utolsó bizánci császár unokahúgával, Zsófiával kötött házassága után Moszkvát a harmadik Rómának tekintették. A 17. század Oroszországra nézve zűrzavarral és csapások sorozatával köszöntött be. Az ország újból felbomlott és áldozatul esett a lengyel hódításnak. 1613 után azonban Oroszország hirtelen talpra állt, és a következő évtizedekben a nemzeti újjáépítés és a reformok kora következett, amelyben fontos szerepe volt az egyháznak is. Kik voltak ekkor kiemelkedő személyiségei?
A kor kiemelkedő egyházi személyisége volt Nikon patriárka, aki a 17. század közepe táján revízió alá vette az orosz liturgikus könyveket az eredeti görög textusok alapján, továbbá ragaszkodott ahhoz, hogy az oroszok is görög módon három ujjal vessék a keresztet, ne pedig az oroszoknál megszokott módon két ujjal. Ez bántotta a Moszkva, harmadik Róma elmélet híveit, valamint azokat, akik Nikon intézkedéseiben görög újítást láttak. Így keletkezett az óhitűek, helyesebben az ószertartásúak, ma is fennálló szakadása. Nikon másik nagyra törő célja az volt, hogy az egyházat az államhatalom fölé emelje. Oroszországban eredetileg az állam és az egyház, a világ és az egyházi hatalom bizánci diarchikus rendszerére honosodott meg. Jó lehet, a cárok időnként igyekeztek érvényre juttatni a maguk akaratát az egyházi életben is. Nikon meg akarta fordítani a helyzetet, és nem csak azt követelte, hogy a patriárka a vallási kérdésekben abszolút hatalommal rendelkezzék, hanem igényt tartott az államügyekbe való beavatkozás jogára is. Amikor azután elmérgesedett Nikon patriárka és Alexij cár viszonya, Nikon 1658-ban különös lépésre szánta el magát, visszavonult, de nem mondott le hivataláról, talán abban a reményben, hogy felkérik a visszatérésre, és akkor majd megerősítheti befolyását. Az orosz egyház azonban így 8 évig főpásztor nélkül maradt, majd 1666-ban a cár zsinatot hívott össze Moszkvába. A zsinat, amelyen az alexandriai és az antiókiai patriárka elnökölt, Nikon reformjai mellett, de a személye ellen döntött. Megerősítette a kijavított liturgikus könyveket és a keresztvetés háromujjas formáját, de Nikont magát megfosztotta patriárkai méltóságától, és új patriárkát választott. A zsinat végül a világi és az egyházi hatalom harmóniájának bizánci elmélete mellett foglalt állást. A moszkvai zsinat utóbbi határozata nem maradt sokáig érvényben, és Nikon kísérletének a reakciója kettőzött erővel sújtotta az orosz egyházat. Első Péter cár nem engedte megválasztani az 1700-ban elhunyt Adrián patriárka utódját, 1721-ben pedig eltörölte a patriárkátus intézményét, s helyette 12 tagú szinódusra bízta az egyház kormányzását. A szinódus tagjai, akik között három volt főpap, nem az egyház választotta, hanem a cár nevezte ki, aki így bármikor fel is menthette őket. A cárt a szinódus ülésein személyes megbízottja, az Oberprokuror képviselte. Péter és utódai, Erzsébet és II. Katalin cárnők abban a törekvésükben, hogy Oroszországot nyugati típusú, abszolút monarchiává alakítsák át, számos kedvezőtlen intézkedéssel sújtották a kolostorokat és a szerzetesi életet általában, erősen korlátozva az igazi egyházi élet kibontakozását is. Bár ez a szinodális rendszer 1917-ig maradt érvényben, az egyház sohasem tekintette normálisnak maga mellett a cár ilyen gyámkodását, és sohasem nyugodott bele jogfosztottságába. Talán éppen ennek tulajdonítható az, hogy a cári udvar által támogatott nyugatiasodási tendenciák ellenére is az egyházban mégis mindig akadtak igazi, ortodox lelki vezetők. Hadd említsük meg közülük Zadonszky Szent Tihont, a kiváló teológust és hitszónokot, továbbá Paisij Velichkovszky szerzetest, a klasszikus bizánci lelki irodalom fordítóját, Szárovi Szent Szerafimot, az ókeresztény remeték követőjét, valamint Joán Szergijev parókus lelkészt, akit általában Kronstadti Szent János néven ismernek és tisztelnek. A 19. századi Oroszországban újult erővel indult a térítő munka, amely azután belföldön, a szibériai pogányok és mohamedánok között, és külföldön is, Alaszkában, Kínában és Japánban egyaránt komoly eredményekkel járt. Külön is ki kell emelnünk Szent Germán alaszkai és Kaszatkin Szent Nikolaj japáni missziós munkásságát. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a szinodális korszak két évszázadát a kezdeti megrázkódtatás után egyenletes fejlődés, az ortodox lelki és teológiai élet elmélyedése és tudatosodása jellemezte. Az egyház külsőleg szenvedett a cári rendszer elnyomása alatt, de belülről legyőzte azt. A cárizmus elkerülhetetlen válsága századunk elején meghozta az egyház számára a felszabadulást. Hosszas előkészületek és II. Miklós cár lemondása után 1917. augusztus 15-én végre összeülhetett az összorosz zsinat, amely messzemenő reformprogramot fogadott el, és amelynek legnagyobb vívmánya a patriárkátus visszaállítása volt. A patriárka megválasztására november 4-én került sor, amikor is Tihon, moszkvai metropolita került a 200 év óta üresedésben lévő patriárkai székbe. A reformmunka megszilárdítására már nem maradt elég idő, ugyanis a polgárháborúval új korszak köszöntött be.
Mennyei király, vigasztaló, igazságnak lelke, aki mindenütt jelen van, és mindeneket bető.
Nincs a kultúrvilágnak olyan zuga, ahol ne ismernék az egyetemes emberi szellem legnagyobb alakját, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkijt, aki 1821-ben Moszkvában született. Kötetekre menő méltatásokat írtak Dosztojevszkij életművéről filológusok, pszichológusok, filozófusok és teológusok, anélkül azonban, hogy teljes értékelést tudtak volna adni felülmúhatatlan zseniéről. Szinte valamennyien megegyeznek mégis abban, hogy nem volt még egy író, aki annyira egyetemes és örök emberi, s egyben hívő ortodox keresztény, valamint annyira európai és ugyanakkor fanatikusan orosz lett volna, mint ő. És amiben végképp utolérhetetlen, az az emberi lélek legmélyigható pszichológiája, lélekelemzése, lélekismerete. Ezen alapszik Dosztojevszki egyedülállóan egyéni tanítása, a saját és mások bűneiért vállalt szenvedés megtisztító erejéről, amellett megtalálhatunk katarzisként szinte minden jelentősebb művében. Persze ez a szenvedés nem önmagáért való valami, hanem az egyetemes méretű emberi szeretetből fakad.
További fejtegetés helyett hadd idézzük Dosztojevszki néhány gondolatát, főleg a Karamazov testvérek című regényének Zosima Starec életével és tanításával foglalkozó részéből. Ezeket a gondolatokat Dosztojevszki részben a korabeli starecektől vette át, és magáévá tette, részben pedig a saját mennyet és poklot megjárt lelkéből merítette, és Zosima Starec ajkára adta. Ne féljetek az emberek bűnétől, bűnében is szeressétek az embert, mert ez már-már az isteni szeretet mása, s az evilági szeretet csúcsa. Szeressétek Istennek minden teremtményét, a mindenséget is, és minden egyes porszemet is. Aki minden tárgyat szeret, az felfedezi a tárgyakban az isteni titkot. Úgyhogy végül immár mindenre kiterjedő, egyetemes szeretettel fogja szeretni az egész világot. A gyermekeket különösen szeressétek, mert ők is ártatlanok, akár az angyalok, és mindegy útmutatásul élnek, hogy megindítsanak bennünket, és hogy megtisztuljon a szívünk. Jaj annak, aki megbántja a gyermekeket. Minden nap, amikor csak teheted, ismételd magadban, Uram, irgalmazz mindazoknak, akik ma megjelennek a te színed előtt. Mert minden órában és minden pillanatban ezer meg ezer ember hagyja itt az életet ezen a földön, és lelkük az Úr színe elé kerül, és mi sokan teljes magányban válnak meg a földtől. És akkor talán éppen a világ túlsó végéről felszáll az Úrhoz a te imád egy ember lelki üdvéért, noha nem is ismerted őt, és ő se téged. És Isten is kegyesebben tekint mindkettőtökre, mert ha már te is megsajnáltad őt, mennyivel inkább megszánja az Isten, aki végtelenül irgalmasabb és szeretőbb, mint te vagy. És a te kedvedért megbocsát neki. Ha pedig az emberek gonossága annyira felháborít, hogy már leküzdhetetlen indulatot és keserűséget érzel, sőt szeretnél bosszút állni a gonosztevőkön, akkor ettől az érzéstől őrizkedj a legjobban. Indulj nyomban és keresd magadnak olyan kínszenvedést, mintha te magad volnál az oka az emberek gonosságának. Vállald és viseld is el ezt a kínszenvedést, és akkor lecsillapul a szíved, és rádöbbensz, hogy te magad is hibás vagy, mert világíthattál volna azoknak a gonosztevőknek, akár mint az egyetlen ártatlan is, de nem világítottál. Nem lehetsz birája senkinek, mert a földön senki sem lehet birája egy bűnösnek, amíg a bíró maga rá nem ébred, hogy ő is pontosan ugyanolyan bűnös, mint az előtte álló, és hogy talán elsősorban ő a felelős az előtte álló büntetteiért. Csak is akkor lehet bíró, ha erre ráeszmél. Mi a pokol? Szenvedés amiatt, hogy nem lehet többé szeretni. Mindezek a gondolatok mélyen a krisztusi tanításban gyökereznek, s ez a krisztusi eredetük bátorítja fel Dosztojevszkijt arra, hogy szinte a blaszfémia határát suroló módon fejezze ki a Krisztus iránt érzett, emberfeletti rajongó szeretetét. Nincs semmi, ami Krisztusnál szebb, mélyebben rokonszenvesebb, hősiesebb és tökéletesebb lenne. Mi több, ha valaki bebizonyítaná, hogy Krisztus nem tartozik az igazsághoz, és valóban úgy lenne, hogy az igazság Krisztuson kívül van, én akkor is inkább Krisztussal maradnék, mintsem az igazsággal. Ebből az abszolút krisztusi szeretetből táplálkozik Dosztojevszkijnek az a szemlélete is, amely a Szibériába száműzött gyilkosokban nem elvetemült gonosztevőket, hanem szerencsétlen embereket lát. Olyanokat méghozzá, akik a bűnhődés és szenvedés tüzében megtisztulnak a bűn káini bélyegétől. S ez a szemlélet indítja Dosztojevszkijt olyan vakmerőségre, hogy még az öngyilkosság megbocsáthatatlan bűnét elkövetőkön is megessék a szíve. Jaj az öngyilkosoknak! Én úgy vélem, hogy ezeknél szerencsétlenebb nem is lehet senki. Figyelmeztetnek bennünket, hogy vétek ezekért könyörögni Istenhez, és hogy az egyház is mintegy kiveti őket. De én lelkem rejtekében úgy gondolom, hogy ő érettük is lehet imádkozni, hiszen a szeretet miatt nem haragszik meg Krisztus. Ilyen önmegtagadó, határtalan szeretetre Dosztojevszkij sokat vitatott orosz messianizmusában, csak az egyszerű hívő orosz nép képes. A félkegyelműben így ír erről. Fedezzük fel az orosz embernek az orosz világot, mutassuk meg neki a jövőben az egész emberiség megújhodását és feltámadását, az orosz eszme, az orosz Isten és az orosz Krisztus által, és meglátjuk, hogy mi hatalmas és igaz, okos és egyben szelíd ember áll a bámész világ előtt. Az 1880. évi Puskin ünnepségen elmondott emlékbeszédében pedig így inti tiszteletre az egyszerű orosz nép iránt a nyugati kultúrán nevelkedett orosz értelmiséget. Megvetitek a népet tudatlansága miatt, és elfelejtitek, hogy ez a nép fizette meg a ti európai neveltetéseteknek az árát, s ez a nép tartja fenn verejtékes munkával egyetemeiteket és főiskoláitokat. Ne vessétek meg, hanem sajátítsátok el népetek szent ideájait, alázzátok meg magatokat előtte, és vele együtt dolgozzatok a nagy művön. Mert ez a tudatlan nép, amelytől elfordultatok, Isten szikráját, Krisztus igéjét hordozza a kebelében. Dosztojevszkij életművét a legtalálóbban talán Knut Hamsun értékelte, amikor megvallotta az arra való képtelenségét, Dosztojevszkij nagyságának felmérésére nincs meg a szükséges mérce. Annyira egyedülálló ő.
E meghitt gondolatokkal kívánunk a kedves hallgatóknak áldott pünkösdi ünnepeket. Adásunkat 2 hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Az adással kapcsolatos kérdéseiket megújult e-mail címünkön nagyboldogasszony@mariaradio.hu várjuk a kedves érdeklődőktől. Mai vendégünk Magyar István protojerei atya, e műsor szerkesztője és vezetője Varga Márta volt.
Bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották.
Mária Rádió. Jézust adja neked.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.